Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Teljesen fölösleges, hogy az ember kiadja magát valaki másnak.
A lemorzsolódás... Én legalábbis azt tapasztalom, ott van, amikor tettek talajára kell lépni.
Eszméletlen, csodálatos, aranylelkű, fantasztikusan jó humorú ember. Egy olyan helyre kerültem be, atya ég, ahol ekkor döntöttem el azt, hogy megpróbálom megvalósítani a gyerekkori álmomat, akkor inkább elmegyek egy évre Afrikába. Nyomokat olvastunk, fegyverhasználat, vadrezervátumba helyeztek el, mint szafari vezető. Ezek után ez egy olyan meghatározó élmény volt, amit nem tudok kitörölni, és nem is akarok kitörölni, és éjszakánként bejöttek az elefántok, ott ittak a medencéből, és kinéztem az ablakon, és ott ezek olyan törzsek, akik itt élnek, hogy jobb őket nem meglátogatni. Tulajdonképpen ledaráltak kicsit a térképről, akkor semmit nincs, és még azt is elveszik tőled, akkor jössz rá igazán, hogy te itt a nyugati világban mennyire szerencsés vagy. Náluk kedvesebb ember a világon sehol nem találkoztam még, a világ pedig itt van előttünk.
A mai vendégünk
Borbás Krisztián, a vendégem, a vendégünk a mai nap. Honnan jön Borbás Krisztián, azon kívül, hogy most Londonban van, és onnan telefonál hozzánk? De honnan indul ez az egész sztori? Segíts nekünk!
Én Úriból származom. Úri egy kis község. Budapesttől 35 kilométerre.
És onnan indult igazából a karrier. Tehát mire készült mondjuk a kis Krisztián? Mi akart ő lenni? Sous-chef? Sous-chef Londonban? Vagy nem tudom, vadőr Dél-Afrikában?
Kis Krisztián soha nem akart sous-chef lenni, arra emlékszem. Tehát a szakácskodás az csak egy későbbi folyamány az életnek. Uh-huh. Kis Krisztián az a természetet szerette nagyon, és arra emlékszem, hogy az összes Tarzan könyvem meg volt, Gerard Darrell könyvek, Jane Goodall könyvek, és az összes olyan természettel foglalkozó könyv, amit akkoriban édesanyám és a szüleim, illetve a családom meg tudott engedni magának, hogy megvehesse, úgyhogy én aktívan a természetvédelmére és a természet szeretetére készültem, és tulajdonképpen az általános iskola elvégzése után erdészeti technikumba mentem el Barcsra, ami egy két nyelvű szakközépiskola volt abban az időben, és aktívan a természetbe szerettem volna tölteni az életemet, így van, tehát arra készültem.
De aztán, amikor befejezted a középiskolát, akkor a főiskola tekintetve Gyöngyösre jöttél, vagy volt út, vagy hogy
így
volt?
Így van. Aha. Érdekesen alakult, mert eléggé édesanyám mindig azt mondta, hogy kis hitű vagyok, és tulajdonképpen ez történt abban az évben, amikor felvételiztem Gyöngyösre, ugyanis matekból, meg fizikából.
Ez jó, van, tehát hogy jelentkezik valaki Gyöngyös főiskola kis hitű? Tehát, hogyha komolyan gondolja, akkor nem tudom, Cambridge-be megy, vagy Oxfordba, vagy nem tudom.
Nem, egy kicsit visszamegyek. Tehát az erdészeti technikumot elvégeztem, kétnyelvű, német, magyar, szak, nagyszerű, és ezek után döntenem kellett, hogy hova megyek tovább. És Sopronba szerettem volna nagyon menni. Sopronba volt akkor az egyetlen olyan egyetem, ahol erdészet.
Igen.
Mérnöki diplomát adtak, annak, és ez mellett a Gyöngyösi Főiskola, ami akkor a Gödöllőnek a kihelyezett kara volt az, ahol vadgazdálkodási szakirányt indítottak, és én akkor arra gondoltam, megmondom őszintén, hogy matekból és fizikából gyenge voltam, ezért nem mertem felvételizni Sopronba, így arra gondoltam, hogy elmegyek Gyöngyösre, és akkor az első év után majd átjelentkezem Sopronba. Tehát ez volt a terv. Uh-huh. Mint kiderült, a pontjaim azok elegek lettek volna arra, hogy Sopronba bekerüljek az egyetemre, és ezért egy kicsit bosszankodtam is. De tulajdonképpen...
Ja, eredetileg is tettek, nem is kellett volna már Gyöngyösre menned, te fel is vettek volna a Sopronba.
Így van, fel is vettek volna Sopronba, így van.
Milyen az élet, de, mi?
Hát, ilyen az élet, igen, abban az évben valahogy alacsonyak lettek a ponthatárok, és bekerültem volna, de hát ez így alakult. Úgyhogy elmentem Gyöngyösre, és Gyöngyösön a agrármérnöki szakon a vadgazdálkodási szakirányt választottam, és mondhatom, hogy nem bántam meg. Mindig is Sopron volt az álmom, és utána sokszor utaztam, és Sopronba találkoztam, voltak középiskolás osztálytársakkal, akik oda kerültek, és gyönyörű egyetem, gyönyörű épületekkel, hatalmas felszereltséggel és tudással, de nem bántam meg, hogy Gyöngyösre mentem, mert Gyöngyös azt hiszem, hogy életem egyik meghatározó élménye volt.
Milyen
azt,
szempontból? Vagy barátok, szempontokból? Aha.
A barátok szempontjából olyan emberekkel találkoztam, akik azóta is tartom a kapcsolatot, illetve barátaimnak nevezhetem őket, illetve azt hiszem, hogy első-második év között így van, tehát az első év után jelentkeztem egy németországi munkára, és elmentem Németországba dolgozni 4 hónapra, aztán minden évfolyamok között Németországban dolgoztam, ami tulajdonképpen kinyitott egy olyan kis ablakot a világra, ami megmutatta azt, hogy nem csak Magyarországon, és azt mondja, hogy a főiskola után aktívan elkezdtem gondolkozni azon, hogy világot lássak is.
Tehát németországi út, ez a 4 hónap munka volt az, ami kinyitotta. Mit csináltál te ott Németországban, ott abban 4 hónapban?
Mivel, hogy agrármérnöki arra jártam Gyöngyösen, ezért agrármérnöki hát ilyen cserediák kapcsolata volt az iskolának kint külföldi cégekkel, és egy hatalmas nagy 1000 szarvasmarha telep, 1000 állatot számláló szarvasmarha telepre mentem el dolgozni. Először egy akkori évfolyam társammal, aztán következő évben, mikor mentem, akkor pillanat barátomat tettem magammal, és hatalmas élményekben volt részünk.
Miféle kapukat, ha lehet így fogalmazni, nyitott ez meg számomra? Tehát ez jó, külföld, ott is állatok vannak, vadgazdálkodás, most azon túl, tehát mit kapott az ember ott, vagy mik ezek a löketek, amiről beszélsz?
Én azt hiszem, hogy akkor jöttem rá azt, hogy mennyire fontos a nyelv, és sose gondoltam azt, hogy a nyelv mennyire fontos lehet, és tudod, amikor azt mondják, hogy ahány nyelv, annyi ember, akkor én ezen sosem gondolkodtam el, és ugye tanultuk az orosz általános iskolából, akkor még a magyar rendszer volt, és én nem vettem sose komolyan, tanulgattam, de nem érdekelt. Aztán szakközépiskolába német, aztán főiskola, német-angol, és akkor elmentem Németországba, akkor vettem észre azt, hogy tulajdonképpen olyan emberekkel tudok beszélgetni, akik egy teljesen más világban élnek, és olyan dolgokat tudok megtanulni, amiket Magyarországon valószínűleg nem. Emlékszem arra, hogy mikor oda kerültem, akkor magyarázott nekem a tulajdonos valamit németül, már nem emlékszem rá pontosan majd mit, és én meg rábólintottam. Aztán állok ott, nézve, megint mond valamit, rábólintottam. Tudod, aki azt úgy viselkedik, hogy érti, de közben nem érti.
Te csak bólogattál, kedves fiúként.
Így van. És akkor rám néz, akkor azt mondta, hogy Krisztián, ha nem értesz valamit, ha kell, ötször is kérdezd meg, de ne bólintsál rá, mert akkor tudom, hogy érted, vagy nem érted. Aha. És azt hiszem, hogy ekkor jöttem rá arra, hogy teljesen fölösleges, hogy az ember kiadja magát valaki másnak, és úgy gondolkozom, hogy mások által, másoknak megfeleljen, legyen önmaga, aztán vállalja fel azt, hogy tud vagy nem tud valamit, és akkor azt hiszem, hogy ez volt az, amikor rájöttem arra is, hogy a nyelvvel sok mindent el tudok érni, és igen, ez volt az első évben, és utána második évben ő keresett már, hogy vissza akarunk menni, és akkor visszamentem, aztán a főiskola után el is mentem dolgozni Németországba, és soha nem bántam meg ezt, úgyhogy.
Hát igazából ott egy hosszú utazgatós periódus, fogalmazhatjuk meg, amíg máig tart, amit azért követni nem biztos, hogy egyszer elindult,
van.
Ugye?
Tehát így van.
A vonat akkor kiindult a keletiből, vagy a nyugati pályán, nevezzük nyugati pályaudvarnak, mert azért kevésbé Moldáviáról fogunk beszélgetni a mai nap. Itt elindult valami. És érdekes, hogy mással is, amikor beszélgettem, az úgy előjön, egyik vendégem mesélte nekem, hogy ilyen nyári diákmunkára ment kint, ugye így ilyen 14 éves korában Hollandiába, és akkor nyílt ki neki a világ egy picikét, hogy várjál, másképp is vannak dolgok, másképp is gondolkodnak az emberek, és ezek szerint nálad is ez meghatározó volt, ez a külföldi élmény, Németország élmény.
Nálam meghatározó volt, mert ugye egykorúak vagyunk, mondhatjuk azt, és tudod te is, hogy mekkora dolog volt az, amikor 91-ben megnyílt a McDonald's a nyugati mellett, és először kóstolhattunk kólát, és mindig.
Abszolút. Én még sorba álltam az Adidas boltban, még a ciki is.
Így van, sorba álltunk.
És az Váci utca.
Számunkra azért a világ ez egy kicsit bezártabb dolog volt, és most mi 95-96-ról beszélünk, akkor Németországba elmentem, és az nem olyan hosszú idő a rendszerváltozás után, hogy az ember azt mondhassa, hogy oké, most már nem tud. Jelen pillanatban a gyerekek és a fiatalok az internet, illetve a tévé és a világútlevél kapcsán bárhova eljutnak, egy pillanat alatt, de azért a mi időnkben ez még kicsit más volt. Igen, és igenis kerestem azt a lehetőséget, hogy ez így lehessen. Talán azért is, mert azokat a könyveket, amiket olvastam, azokat az útleírásokat, azokat a természettudományi könyveket, azokat a regényeket, amiket gyerekként olvastam, és mind olyan misztikus távoli világban játszottak, akkor döbbentem rá, hogy elérhetők számomra is, csak még meg kell keresnem az utat, hogy hogyan tudok eljutni.
Igen, de az is, figyelj, mindenki olvas könyveket, gondolom, inspirálódik innen-onnan. A lemorzsolódás, én legalábbis azt tapasztalom, ott van, amikor tettek talajára kell lépni. És esetleg nem a megszokások, vagy a szülők által számunkra kialakított kereteken belül a szokásoknak megfelelően, na, akkor majd fiam elmész dolgozni, és akkor majd várad a nyugdíjt, és gályázol hétfőtől péntek estig, szombat-vasárnap meg akkor élned kell. Tehát így is lehet hozzáállni a kérdéshez. De te úgy döntöttél, hogy Németország inspirált téged, hogy kicsit folytassuk a fonalat, vegyük fel újra, és akkor vissza is mentél Németországba, ezek szerint a diplomázás után te már ott kezdtél dolgozni?
A diplomázás után kerestem lehetőséget, hogy visszamenjek, és a kertészeti karon volt egy kedves tanár, akinek kapcsolatai voltak ki Németországban, de azok magánjellegűek voltak. Na most, ahogy elvégeztem a főiskolát, már nem kellett az iskola kötelékeim belül utaznom, hanem kereshettem magánúton is ilyen lehetőséget, és ő ajánlott be egy kedves családi vállalkozásba, mint kisegítő, illetve hát akkor már mint alkalmazott, és tulajdonképpen ez a vállalkozás ez Németország déli részén volt, Würzburg mellett egy borászatban. Nem volt egy nagy vállalkozás, azt mondom, 15-20 hektár szőlőjük volt, de arra nekem tökéletesen jó volt, hogy el tudjak menni, és valahol el tudjam kezdeni. Azután hazajöttem, és akkor megtalált a katonaság, ugye?
Megtalált a katonaság, keresgélte, és megtalált.
Akkor még kapkodták és keresgették az embereket, úgyhogy bevonultam katonának Tapolcára, és 3 hónapos kiképzés után Budapestre kerültem az Irényi János laktanyába, ahol további 6 hónap kemény katonaság következett, mint a Honvédelmi Minisztérium sofőrje, úgyhogy nem mondom, hogy rossz életem volt, azt mondom, hogy érdekes volt. Én kicsit úgy érzem, hogy elpazarolt hónapok, de akkoriban ez volt a trend.
Aha. De igazából te a katonaság után ismét azt mondtad, irány külföld? Nekem ez nagyon
szép. Nem, katonaság után azt mondtam, hogy vegyük komolyan az életet, aztán csináljunk valamit. És nem külföldön keresgéltem munkát, hanem egyszerűen megpróbáltam munkát találni Magyarországon azzal a tudással, amit megszereztem, és kisebb kitérék után jártam Zalába, jártam erre, jártam arra, végül is Tápió Szentmártonba helyezkedtem el, mint hivatásos vadász, ami a lakóhelyemtől egy olyan 35-40 kilométerre van, és Tápió Szentmártonban egy gyönyörű helyen töltöttem csodálatos 5 évet, amit soha nem fogok megbánni, és olyan alapokat adott, olyan dolgokat tanultam ott a helyi emberektől, amit senki nem vett el tőlem, és nagyon-nagyon köszönöm nekik, és itt találkoztam tulajdonképpen a jövőbeni párommal is, aki azóta a feleségemet, úgyhogy, úgyhogy az a hely csak szép emlékeket hordoz magában. És tulajdonképpen 5 évet töltöttem ott, mint hivatásos vadász, de úgy éreztem, hogy tovább szeretnék lépni, úgyhogy munkát kerestem ismét, és elkerültem Makóra, és Makón fővadászi állást.
Bejártad te Ungodberget azért itt Magyarországon. Azért Barcsról, Sopromogonot, Gyöngyös, Tápiószentmárton, aztán nyilván tovább mentél Makóra, hát hova máshova?
Igen, mert arra még nem, így van, Csongrád megyével nem jártam, így van. Úgyhogy leköltöztem Makóra, és Makón fővadászként dolgoztam 2 évig, ami életem egy olyan meghatározó szakasza volt, ahol rájöttem arra, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire kell értékelni, és mennyire fontosak abban, hogy az ember, nem mondom azt, hogy előre tudjon jutni, de viszont a kapcsolati hálónak, mint kapcsolati tőke, mekkora szerepe van az életben.
Na, ne csigázz, és azért valami történet van mögötte ezek alapján. Tehát mi volt akkor?
Tulajdonképpen akkor kezdődött el számomra az a dolog, amit szakközépiskolában szeretetettem meg valam az irodalomtanárnőm. Én imádom az irodalmat, imádok írni, imádok olvasni, imádok szavalni. Ez volt a ez volt a dolgom akkoriban. Szóval középiskola tanulása mellett ez volt a hobbim. És tulajdonképpen, amikor Makón éltem, akkor találkoztam két-három olyan emberrel, akiknek magánkönyvtáruk volt, akik ismertek kiadókat, ismertek szerkesztőket vadászújságoknál, magazinoknál, és felkértek arra, hogy írogassuk, és jelentek meg írásaim a Vadászkutyat magazinban, a Nimrodban, illetve írogattam irodalmi pályázatokra, amiken sikerrel szerepeltem, és ez biztatást adott arra, hogy írogassak, és írok azóta is.
De jó.
Úgyhogy ez egy olyan dolog volt, amit akkor fedeztem fel magamba, és 2 évet éltem Makón, mint fővadász, amikor eljött az idő, hogy el kellett döntenem, mit szeretnék a párommal, mit szeretnék az életemmel, akkor már 4 éve voltunk együtt, és tulajdonképpen 2008-ban született meg az elhatározás, hogy ott hagyom Magyarországot, és elköltözök. Tehát 2007-ben született meg az elhatározás, 2008-ban hagytam ott Magyarországot, és költöztem el Londonba.
Hagyakasszak meg egy picit, nem értem miért. Okay. Nem értem miért, tehát olyan jó volt ott, azt mondod, inspirál a környezet, írhattál, tehát egyfajta hobbijaidnak élhettél, munkád is az, írása is van, inspirál a környezet, intellektuális az ember, fejlődhet, akkor miért megy el onnan?
Tökéletes kérdés. Akkori párom és barátnőm egy hosszas beszélgetést folytattunk tulajdonképpen, és 3 lehetőségünk volt. Az egyik az, hogy én otthon élek, és folytatom, amit csinálok, és ő hazaköltözik hozzám Magyarországra, ő akkor már Londonban él.
Ja, azt nem tudtam, tehát ő Londonban élt. Aha,
így van, bocsánat, így
igen,
van.
Tehát ez egy fontos információ.
Ő Londonban élt 99 óta. Uh-huh. És az volt a kérdés, hogy ő jön hozzám haza, én jövök ki hozzá Londonba, vagy pedig befejezzük a kapcsolatot. Ugye ez a 3 lehetőség.
Ez egy egyértelmű 3.
Így van. Na most ő nem szeretett volna hazajönni, én nem szerette volna, illetve ő sem szerette volna azt, hogy abban maradjon a kapcsolat. Úgyhogy a 3. lehetőség mellett döntöttünk, ami tulajdonképpen az volt, hogy kiköltözöm Londonba.
És szerelem vitt téged Londonba, Krisztián. Fogalmazunk.
A szerelem vitt engem Londonba.
Fogalmazunk így, igen. A szíved.
A szerelem vitt engem Londonba, illetve az a lehetőség és az a gondolat, hogy hiába volt az, amit szeretem is csináltam Magyarországon, hiába kezdtek el megismerni a vadászati berkekben, Csongrádon és országos szinten is. Én úgy éreztem, hogy annál a szintnél feljebb már csak akkor fogok jutni, hogyha olyan dolgokat is csinálok, amiket nem nagyon szerette volna megcsinálni.
Ja, értem. És szépen beburkoltad ezt a mondatokat.
Így van.
Aha, tehát
olyan
karrierlépések kellettek volna hozzá, érted?
Így van, amiket én nem ezen gondoltam, hogy számomra megfelelő. Úgyhogy londoni megoldás jött szóba, kiköltöztem Londonba, és soha nem bántam meg azt, hogy kiköltöztem.
És így lettél fővadász Londonba. Nem csak viccelek.
Így lettem fővadász Londonba egy fél napra, aztán rájöttem, hogy ezt a karriert el kell dobni, és keresünk el valami.
Viszont kevés a terep, a Hyde Park elég nagy, tehát nem tudom, vagy Regent's
Parkban. A Hyde Park elég nagy, igen. Így van, de...
Erre mi nem is gondoltál, olyan, mint a most...
Épp akkor nem volt felvétel.
Értem.
Igen. Ez volt életem egyik, azt hiszem, hogy egyik legnagyobb döntésem, mert akkor már ugye kutyám volt, kutyákat tenyésztettem, fegyverek voltak, kocsik voltak, jó munkám volt, csomóképpen el kellett adnom mindent, és beraktam 2 dolgot, 2 bőrönnyi cuccot a autóba, fölmentem Budapestre, ültem a repülőre, és kijöttem.
Azért ez egy nagy döntés. Azért ez egy nagy döntés volt ott. Tehát azért...
Nagy volt, főleg akkor, mert akkor volt, azt tudod, hogy még nem volt, nem jött ki annyi magyar, ez 2008 márciusa volt, most 11 éve, és akkoriban még tényleg azok a magyarok jöttek ki, akiket célvezéret, nem csak a gyors meggazdagodás és a otthon lelkesedettség, vagy a másoktól hallott kalandvágy, vagy akármi, hanem tényleg olyan emberek, akik valamit elszerettek.
De az ilyen. Nem feltétlenül hangzik rosszul, ez nekem jó hangzik. Tehát ha ilyen ember, ilyen környezetben van kín az ember.
Nem, és a magyar community, a magyar közösség is teljesen más volt akkor kint, mint akikkel most találkozott. Természetesen azóta fölépült egy olyan közösség itt, ami nagyon hasonlít a magyar országi állapotokhoz. De akkoriban tulajdonképpen aki kijött, az azért jött, hogy beilleszkedjen egy olyan társadalomba, ami számára, illetve szerinte valamivel más, valamivel színesebb életet tudott adni, és én is így álltam hozzá, úgyhogy nekiálltam munkát keresni, és ez mellett
egy pont ezt akartam kérdezni, hogy alapvetően úgy mentél ki, hogy már volt kilátásod, mit fogsz csinálni, vagy meglátjuk, kimész, és akkor nézzük meg, van valami megtakarításod, és van egy idő, ami alatt meg kell találni a munkát, vagy hogy? Hogy volt ez?
Nagyon egyszerűen történt, kijöttem, és azt mondtam a páromnak, hogy én elkezdek munkát keresni, de ez mellett beiratkozom egy iskolába is, ahol nyelvet tanítanak intenzíven. Hiába volt meg az angol, azt hiszem, alapfokú C-n van, vagy mit tudom én, ami kellett a diplomához. Azzal nagyjából annyit tudtam elérni, hogy el tudtam köszönni, úgyhogy sokat nem. Tehát azt mondtam, hogy beiratkozok egy iskolába, be is iratkoztam egy iskolába, és rengeteg ilyen iskola működött akkor, és működik azóta is Londonban. Heti 5 nap, 3 óra naponta, és abszolút kommunikáció központú, tehát beszéltetnek, és témákat dolgoznak föl, nem szavakat tanítanak, eljátszatják veled, hogy bemész a boltba, bemész a színházba.
Gyakorlati tudás, teljesen.
Így van, gyakorlati tudást építenek föl, és ebben az iskolában jártam heti 5-től 3 órát, és ez mellett próbáltam elhelyezkedni, és azt hiszem, hogy 3 vagy 4 hét után, mikor megszereztem a NI number, meg a work machine, meg az összes többit, ami még akkor kellett, mert ugye akkor kicsit más szeret fújtad, akkor nyílt egy új étterem, egy maláj étterem, és oda tudtam elszerződni, illetve oda vettek föl, mint konyhai kisegítő, mosogató, ilyesmi. Tehát
Várj. Tehát azért csak lássuk a teljes képet. Érbe segítek, aztán mondod, hülyeséget beszélgetek. Okay. Tehát te diploma után vagy már, dolgoztál itt-ott fővadászként, tehát te valaki voltál azért itt ezekben a környezetekben, sőt, vitted a magad egyéb vállalkozásait, amiket mondtál, tehát valóban jutottál, írogattál itt-ott a Nimrodba, erre-arra, irodalomba. Szereted, és akkor te egy maláj étterembe elmentél, hát hogy úgy mondjam, nem a legmagasabb szinten lévő munkát végezni. Ha jól fogalmazom.
Így van. Nem, soha nem szégyeltem, hogy mit csináltam, elmentem mosogatni, és salátát és krumplit pucolni, illetve hagymát vágni, és ezzel én úgy gondolom, hogy senkinek semmi problémája nem lehet, úgy, hogy nekem sem volt. Egy új társadalomba próbáltam meg beilleszkedni, egy új nyelven próbáltam meg megélni.
Ez ezzel jár, úgy állsz hozzá, azt mondod.
És ez ezzel jár, senki nem fog kijönni úgy, hogy én vagyok itt az Atya Úristen, és most megmutatom nektek, hogy mi hogy lesz, mert az angolok azok nagyon szeretnek rákoppintani az ilyen emberek fejére.
De egyébként érdekes, mert ez ország más, hogy a jó barátom, akivel szintén beszélgettem, hogy San Franciscóba indította a karrierét, és ő ugyanígy mosogatással kezdte, lehetetlen pont ugye ez a munka, de ugyanindult, és ugye ott ő arról beszélt, hogy rengeteget kapott tett a munkát, és majd mindjárt te is elmondod, hogy milyen számú, neked mit jelentett. Nem csak a munkavégzés, hanem is a mexikóiakkal dolgozott együtt. Tehát látott más életeket, új kapcsolatokat hozott létre, és esetleg más szemszögből tudott ránézni ugyanarra a dolgokra, hogy várjál csak, mennyire nehéz vagy nem nehéz nekem az életem, milyen kihívások eltáll, illetve milyen célok vezérelnek utána. Na, ez mit jelentett? Oké, elkezdtél, de valószínűleg nem ezt akartad 40 évig csinálni ezt a munkát.
Nem ezt akartam csinálni, és nagyon nagy szerencsém volt olyan szempontból, hogy a főszakács, akkor fölvetett egy maláj srác, akinek nagyon sokat köszönhetek, meglátta bennem a potenciált, és azt mondta egy pár hónap után, hogy Krisztián, úgy látom, te sokkal jobban érdeklődsz a konyhában történő, illetve az étteremben történő dolgok iránt, mint a mosogatógép, nem csak azért jössz, hogy eltörzsd az időt, keres egy kis pénzt, úgyhogy ha gondolod, akkor kiveszlek ebből a mosogatói munkakörből, és megpróbálunk valami mást. És én ennek nagyon megörültem, úgyhogy kikerültem a mosogatógép mellől, bekerültem a konyhába, ahol a legalapabb munkákkal kezdtem, tulajdonképpen az étel előkészítésével, takarításával, tisztításával, átverésével, de ez mellett párhuzamosan úgy döntöttem, hogy ez egy olyan karrier, amiből meg lehet élni, és rájöttem arra, hogy ebből igen tisztességesen lehet profitálni mint Angliába, úgyhogy kerestem egy olyan iskolát, ahol ezt meg lehet tanulni, és tulajdonképpen felkészítik az embert háttértudásban is, nem csak azt, ami gyakorlatban lehet sajátítani, hanem megpróbáltam megtanulni azt, hogy elméletben hogyan lehet ezt jól csinálni.
Ez és séf. És egy... séfnek lenni, tehát az az irány, ugye? Ebben jól fogalmazod? Vagy nem?
Én jól gondolod, de én nem séf iskolában mentem el, tehát nem elsősorban olyan iskolában, ahol vágási technikákat, illetve sütési, főzési technikákat tanítanak el, hanem egy olyan iskolában mentem el, ami tulajdonképpen a konyha vezetésére készítő, tehát a konyha menedzselése, a rendszerek, és a, tulajdonképpen a csapatépítés, illetve a csapat vezetésére készíti fel az embert, és egy év után sikerült megszereznem az iskolából a papírt, amit szerettem volna, és sokkal többnek éreztem magam ezáltal, mert én azt mondom, hogy azt, hogy hogyan főzöl és mit főzöl, azt meg tudod tanulni a jó szakácsoktól, ahhoz nem kell iskolában menni. Uh-huh. Viszont azt, hogy hogyan vezess egy konyhát úgy, hogy abból profitálható üzlet legyen, ahhoz azért már kell egy kis tudás. Na most én ezt próbáltam meg megszerezni az iskolával, és úgy gondolom, hogy elég jó alap volt arra akkoriban az, hogy elmondhassam magamról azt, hogy oké, most már be tudok menni úgy egy konyhába, hogy fel tudok építeni egy rendszer, fel tudok építeni egy csapatot, és tulajdonképpen műszakokat, illetve shifteket tudok vezetni úgy, hogy működik az egész konyha.
Miért tovább mennék ebbe a vonalba? Tehát az azt jelenti, hogy ezzel a témával, hogy megcsinálta ezt az iskolát, és ezt a karriert vetted, lényegében a régebbi karriert, amit, hogy úgy mondjam, ami a diplomáthoz kötődő volt, elhagytad. Uh-huh. Jól fogalmazom? Tehát ez egy teljesen másik dolog, amiben elkezdtél.
Volt egy nagyon nehéz időszak akkoriban itt kint, az első pár hónapom Angliában, amikor helyre kellett magamban tenni ezeket a dolgokat, és azt mondtam magamnak, hogy megmondom ezt, hogy sokat szomorkodtam az miatt, hogy az, ami otthon volt, azt feladtam, és valami más kell csinálnom, amit nem szeretek, vagy illetve akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretek. És végül is én ezt úgy raktam helyre magamban, hogy elhatároztam, hogy megpróbálok tulajdonképpen valamilyen szinten kettős életet élni, és megpróbálom határolni a munkát a magánéletemtől és a hobbimtól. Ezért úgy döntöttem, hogy a szakácskodás és a konyha művészet marad a szakmám, illetve a természet szeretete, a környezetvédelem, az állatok, az pedig lesz a meghatározó hobbim és a meghatározó életcélom, amiért én a pénzt keresem a szakácskodással. Úgyhogy a kettő dolgot tulajdonképpen így tisztáztam le magamba is. Utána következő évek tulajdonképpen ezt igazolták, hogy ez valamennyire jó döntés volt, mert azóta is így élem az életemet a párommal együtt, és ez valamennyire ki is fizetődött számomra, boldog vagyok ebben az állapotban, és úgy mondhatom, hogy meg is találtam a kettő között az egyensúlyt.
És ez a séf, tehát ugye, ha tovább megyünk a kérdőjébe, tehát megvolt az iskola, megvolt a papír hozzá, innentől kezdve egyensúlyt vezet nem tudom, a Jamie konyhájáig, vagy ez hogy van? Elmegyek egy hónap múlva, én is ott lehetek, hogy három hónap múlva.
Érdekes volt, három vagy négy éve dolgoztam a Maláj étteremnek, és nagyon érdekes koncepció alapján működött, mint kiderült az étterem. Tulajdonképpen Maláziát, mint az országot próbálta meg reklámozni itt Londonban, tehát nem az volt cél, hogy mennyi ételt, mennyi és milyen minőségű étel szolgálunk fel, mennyi embert szolgálunk, hanem az, hogy mennyi emberhez jut el az üzenet, amit Malázia.
Tehát ilyen kis maláziai reklám, image étterem vagy.
Így van, de rengeteg pénzt beleöltek, mert az egyik étterem a Trafalgar Square-en volt, London központjában, aztán nyitottak egyet a Hammersmith-i Westfield-be, aztán nyitottak egyet a Stratford-i Westfield-be, aztán nyitottak egyet Londontól kicsit kiebb egy egyetemen, hogy a diákokat megcélozzák. Tehát rengeteg pénzt beleöltek. A lényeg az, hogy négy év után azt mondta a Maláj kormány, hogy elég volt ebből a propagandából, úgyhogy bezárják az éttermeket. Nem azért, mert nem működtek, hanem azért, mert...
Ez kormány által finanszírozott? Tehát ez...
Így van. Ekkor tudtuk meg mi is, hogy ez egy kormány által, akkori Maláj kormány által finanszírozott.
Az embereket a hasukon keresztül meg lehet fogni, meg egy hely, ahol lehet beszélgetni.
De nem, ez véletlen élmények voltak, tehát a Maláj király ott volt az étterem megnyitva, meg olyan embereket találkoztam, akikkel csak így azt mondod, hogy úristen, léteznek ilyen emberek.
Kik ezek?
Na mindegy, a lényeg.
Maláj király.
Lényeg az, hogy így van, így van, így van. És ő jött el, ő nyitotta meg az éttermet. Ugye muszlim konyha volt, imádkozó teremmel, láb és kézmosóval. Tehát nagyon-nagyon furcsa világ volt, de élveztem nagyon. A lényeg az, hogy 4 év után bezárt az étterem, Metro újságot olvasgattam, és akkor láttam, hogy Jamie nyílt napot tart.
Tehát akkor olvastad, hogy Jamie nyílt napot tart.
Hát, hogy, bocsánat, Jamie Oliver, újonnan nyitó éttermeihez keres embert, és nyílt napon próbálnak toborozni embereket.
A nyílt nap az mit kell egyébként? Ez mi ez a nyílt nap?
Ez azt jelenti, hogy a valamilyen nagyobb konferenciateremben, hotelben, aulában valahol odaül 5 szakács az étteremből, 5 front of house-os, tehát pincérvégzettségű vezető, vagy akárki. És aki bejön, azokkal leülnek, beszélgetnek, és így próbálnak embereket találni. Tehát nem az van, hogy az önéletrajzodat elküldés az apján hívnak be, hanem ezt a lépést már átugorják, te mehetsz el oda, és akkor megpróbálod meggyőzni őket, illetve megpróbálod eladni magad. Hogy
hányan voltatok ott, Krisztián, ha te úgy döntöttél?
Hú, rengetegen.
Azt mondja, ez úgy ez ki, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elképzelem, itt a Megasztár jelentkezéseki sorok egymás után, tehát rengeteg ember.
Igen, rengetegen voltunk, sokan voltunk. Arra emlékszem, hogy Stratfordban volt az egyik Ibis Hotelban, ha jól emlékszem, és álltunk a csorban az utcán, nem is tudom, meddigre bejutottunk. A lényeg az, hogy akkor toborzott embereket a következő étterméhez, azt hiszem akkor volt az a 4. vagy 5. tehát ez egy új dolog volt akkor a Jamie's Italian. A Stratfordi étterméhez keresett embereket, mert ez volt 2011-ben, és 2012-ben ugye jött az olimpia, úgyhogy arra az alkalomra intotta ezt az éttermet. Ugye rettenetesen nagy üzleti fogás az, hogy ahol több millió ember meg fog fordulni, ott a sarkon nyit egy éttermet. Egy hatalmas nagy éttermet nyitott, hogy ott 350 ember tudott leülni egyszerre a 2 szinten, illetve a teraszon. És a lényeg az, hogy sikerült munkát szereznem és bekerülnöm, felhőtlenül boldog voltam, úgyhogy bekerültem ebbe a csapatba.
Minek köszönhetted azt, hogy bekerültél szerinted?
Annak, hogy meg tudtam győzni őket, hogy én olyan ember vagyok, aki előre akar jutni, és van benne potenciál. Én nem csak az, aki bemegy dolgozik, hanem mégis szeretnék csinálni valamit, és szeretnék valamit jobbá tenni azon belül, amit már ők tudnak nyújtani.
Tehát ambíciód volt.
Így van, volt ambícióm is, és ez máig is megmarad, és úgy gondolom, hogy ez az ambíció az, ami tud embereket előre vinni, és engem is mindig ez vitt előre, és csak őszintének kell lenni, én mindig azt mondom, akárhova megyek.
Tehát most nem boldogattál mi Németországba, amikor
nem értem. Én azt mondtam, hogy gyerekek, én olyan ember vagyok, aki egy mahály étteremből jön, az olasz kajához annyit értek, amennyit a tévében láttam, de nem dolgoztam még olasz konyhába, viszont ezeket meg ezeket csináltam valá étterembe, ahonnan már úgy jöttem el oda, mint étterem vezető.
Azt elfejtetted mondani. És,
igen, étterem vezetőként jöttem el valá étterembe, és azt mondták, hogy oké, étterem vezetőnek nem tudunk fölvenni téged, viszont a konyhában egy középvezetői állást tudunk ajánlani, úgyhogy én azt mondtam, hogy megpróbálkozom ezzel. Én soha nem szégyeltem alacsonyabb pozíciót elvállalni, mikor új munkára jelentkeztem, mert úgy vagyok vele, hogy a csapattal együtt dolgozni és megismerni őket, nincs annál jobb lehetőség, mint hogy egy szinten vagy velük, aztán utána úgyis látják benned az akaratot, akkor följebb kerülsz, és bekerültem oda, mint szervisebb, vagy juniorszom, és nem is tudom már mi. Jamie-nél van ez a pozíció, ami nem nagyon van másik konyhákban, és tulajdonképpen végig dolgoztuk az olimpiát, ami egy hatalmas nagy élmény volt. Kemény munka, kemény 6 vagy 8 hét, viszont hatalmas élettapasztalat. Ismét olyan emberekkel találkoztam, akikkel soha az élve nem találkozhatni.
De segíts nekünk, kik ezek az emberek? Tehát azon kívül.
Yoko Ono jött be, akkor a nagyon sok aranyezüst és bronzérmes csapat foglalt nálunk helyet, és ott tettek. Rengeteget találkoztam Gennaro Contaroval, aki Jamie-nek az üzlettársa, és vele rengeteget főztem együtt, és rengeteget tanultam tőle, és ő egy eszméletlen, csodálatos, aranylelkű, fantasztikusan jó humorú ember, akinek a tudása eszméletlen, és úgy tud tanítani dolgokra, főzésben és az életben, ahogy senki más. Egy olyan igazi olaszos nagypapa típus, aki ha kell, akkor ad egy tockos, de hogyha kell, akkor várom vereget, tehát vele rengeteget dolgoztam.
De ez nem csak nagy dolog, hát ő egy nagy példaképe is a Jamie Oliver-nek, nem? Tehát így lehet fogalmazni.
Ő nagy példaképe, hát ő az, aki Antonio Carluccioval megalapította a Carluccio-t, és tulajdonképpen Jamie a Carluccio-nál kezdte a pályafutását, azután lépett ő tovább, és alapította meg a Jamie Italian, meg a 15th, és Gennaro Contarót hagyta Carluccio-t, és Jamie-vel folytatták tovább a Jamie Italian-t. Úgyhogy Gennaro volt az, aki rengeteg dolgot is szállított a menübe, és rengeteg ötletet adott neki is, illetve magának az éttermeknek is. Úgyhogy
meg neked is. Ha jól értem, akkor az, hogy te hol vagy, és mi a tudásod, ahhoz azért ő is bőven hozzátett.
Sokat hozzátett, igen, mert rengeteget találkoztam vele. Ő szeretett Stratfordba jönni, mert hatalmas konyhánk volt, ugye már csak az étterem nagysága miatt is, úgyhogy ott szeretett lenni, és szeretett ott kísérletezni dolgokkal, szeretett ott főzőcskézni, mert volt helye neki. Illetve akár ő rengeteget járta az éttermeket, és rengeteg helyen megfordult, és mindenkinek próbált tanácsot adni. Emlékszem, Stratford után, mikor elkerültem Gatwick-re, a Gatwick étterembe, a terminálban, mi van Jamie Italian, és oda is kijött párszor az öreg, és Krisztián, ezt nem így, ezt úgy, ezt nem így, ezt úgy, és rengeteg emlék van.
Hát ez nagy dolog, azért az életed oda elvezetett, hogy egy ilyen, hát végülis egy ikonikus ember azért ott ebben a...
Ő az, és azóta is figyelem, megpróbálom követni az élet sorsát, életútját, úgyhogy hát ugye a kedves barátja Antonio pár év meghalt, de ő még mindig aktív, úgyhogy...
És akkor így, és ott volt, tehát igazából ott hova sikerült eljutni a Jamie-nél, vagy mi az, ami...
Jamie-nél eljutottam a senior sous-chef kategóriáig.
Ez a főszakács lényegében, bocsánat, nem vagyok szakértő.
Tehát a főszakács a konyhavezető, a sous-chef, az pedig a helyettese neki. A Gatwick-i reptéren lévő étteremben dolgoztam 6 hónapig, és akkor volt egy olyan dolog az életemben, amin el kell gondolkoznom, hogy most mit csináljak, hogy csináljak, mert a Jamie-nél úgy tűnt, hogy eléggé egyértelmű a karrierem, meg hogy merre alakul, vagy hogyan alakul.
Hát tudod a plafont viszont megint.
Így van, láttam a plafon, és akkor a kedvesem viszont itt élt Londonba, de nekem a reptéri munkaidő miatt, ahol ugye reggel 3-kor nyitottunk, és 1-kor már benn kellett lennem a konyhába hajnalban.
Micsoda? Reggel hajnal 3-kor nyitott? Tehát magyarul le se feküdtél, úgy mentél be?
Nem, hát reggel 3-kor nyitottunk, és akkor este 8-9-kor az utolsó repülő elmenetele után zártuk be a konyhát. Úgyhogy
Atya hát, Isten.
Aludtam este délután, aztán hajnali 1-re mentem dolgozni. Úgyhogy ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy el kell gondolkozni azon ismét, hogy ez így nekem megérje, hogy nem. Nehéz időszak volt, mert mint mondom, főszakács nélkül rám maradt rengeteg minden, amit nem tulajdonképpen nem nekem kellett volna csinálnom a munkaleírás alapján, de...
Na és akkor hogyan tovább? Marad az ember, vagy megy tovább? Ez volt a kérdés lényegében?
Így van, ez volt a kérdés, hogy maradok. Maradok, vagy megyek. Uh-huh. Beszéltem a területi képviselővel, ugye, aki több étteremnek a vezetője volt, hogy most hogyan megy mi, és mondtam neki, hogy én vissza szeretnék költeni Londonba, mert kedvesem az ott él, ott van hely, amit bérlünk, de ez mellett nekem Gatwickbe is kell bérelni, hát ugye Londonból nem tudok kiállni minden nap Gatwickre olyan korán. Nagyon nem akartak elengedni, mert mondták, hogy tetszik, hogy dolgozom Gatwicken, én meg mondtam, hogy én ennek örülök, és ez nagyon jól esik, viszont nem tudom megengedni magamnak, hogy 2 helyen béreljek lakást, illetve eltiltapott távol legyek a páromtól, mert nem ez az elképzelésem. Vannak Londonban is Jamie-k, úgyhogy ha lehet, akkor visszamennék valamelyikben. És akkor elkezdték mondani, hogy jó, így vagy úgy, így vagy úgy, így vagy úgy. A lényeg az, hogy nem történt semmi egy ideig, és ez volt az időszak, amikor megkerestek egy mexikói étteremből, hogy volna kedvem dolgozni nekik, mint senior sous-chef, tehát úgy nyomjuk a pozícióba, és hosszas hezitálás után igen, mondtam, leültem beszélni a Jamie-ben, Jamie hospitál ilyen területi képviselő, és mondtam nekik, hogy ez a helyzet, ajánlottak egy ilyen meg egy ilyen munkát, ha nem tudunk megegyezni, akkor elmegyek. Úgyhogy nem tudtunk megegyezni, elmentem, és egy olyan helyre kerültem be, atya ég, ahol
a maláj és az olasz út után Mexikó jött, ugye?
Így van, elmentem egy mexikói étterembe, ami a Soho közepén van. Csodálatosan fantasztikus hely, egy olyan...
A London belvárosa, ugye, annak, aki nem tudja.
Így van, így van, így van. Így van, London szívében, egy olyan helyen, ami valami eszméletlen. Tulajdonképpen az egész hely vibrál, minden nap élő, diszjokék játszanak, hatalmas partik mennek éjjel. Ugye az étterem 6-kor nyitott ki csak este.
Tökéletes. A hajnali 3 után,
így
ugye?
Így van. Így van. Csak este 6-kor nyitott ki. Éjjel, éjfélkor, illetve 1 órakor zártunk a konyhát, de maga a hely az még nyitva volt 3-ig. Tehát egy ilyen abszolút éjszakai élethez alkalmazkodott fantasztikus hely, ahová celebvilág zöme járt akkoriban, meg járogat most is, és eszméletlen éveket töltöttem ott, olyan embereket találkoztam, olyan David Swimmer, aki a jó barátokból ugye rossz, ő bejött a konyhába és megköszönte a srácoknak az ételt, aztán Jude Law. Ő ott lakott nem messze az étteremtől, tehát ott rengeteget járt oda.
Itt volt a menüje, akkor itt tett.
Így van.
Jude Law.
Chris Hemsworth, aki ugye tort játsza. Szerettek az emberek oda járni, mert nem lehetett fényképezni, meg volt nekik ez az exkluzív.
Ja, értem, tehát dolog, a sztároknak hogy... nyugalmuk tudott lenni az étterem.
Így van, tehát ők tudtak ott iszogatni, tudtak bulizni, és tudták azt, hogy nem fogja őket zavarni senki, csak foglalás alapján lehetett bejönni. Az ajtó nem volt reklámozva, be tudsz jönni, de senki nem tudta, hogy hol van.
Ja, de nem ilyen kívül, látom az éttermet, és akkor menjünk, együnk. Egy tacoszt.
Nem, egy fekete ajtó, és akkor ennyi volt.
Hát ez nagyon izgi. Hát ez nagyon tetszik. Hát ez nagyon jó.
Így van, és...
Bedörömbe az ember, és kihúzzák oldalt, és megnézik rendelését.
úgyhogy fantasztikus hely volt, és... De ugye a fiúknak is örömet okozzak, a Victoria's Secret lányok, Miranda Kerr barátnőivel oda jártak. Úgyhogy... Jason Statham nagyon sokszor megfordul. Úgyhogy a lényeg az, hogy egy fantasztikus időszakot töltöttem ott, és megismerkedtem a mexikói konyhával, ami számomra szerintem egy olyan meghatározó élmény volt, hogy azóta is próbálok ezen a nyomvonalon menni, mert imádom a mexikói konyhát, egyszerűen az ízek, az alapanyagok és minden más, amit használnak, az valami fantasztikus.
Tehát ez egy következő szint volt számodra, vagy a szívedhez közel? Én is imádtam a mexikói.
Igen, mert maga az étterem csak 6 órakor nyitott ki este,
ja, viszont
már reggel, de reggel 9-kor meg 10-kor már benn voltunk a konyhában, mert olyan dolgokat kellett elkészíteni, amiket, tehát hogyha azt mondjuk a tortillákat, a szószokat és minden másot csináltunk, nem megvettük, ez rengeteg előkészítést igényel. Ez,
akkor egy más színvonal nyilvánat, persze.
Persze, ez egy olyan szintre emelte az egészet, ami egy kicsit más volt, tehát nem a beszállítókra hagyatkoztunk, hogy ők majd elkészítik, és akkor félig kész terméket pakolunk össze, hanem mi készítettük el a konyhában a szószokat, hogyha csak mondjak egyet, a molé szósz, aminek a készítése 3 napig tart.
Három nap?
Hát igen, mire megfőzöl mindent, lehűtöd, újra kevered, újra darálod, újra csinálod, és van benne valami 35 összetevő, úgyhogy...
Azt a mindent.
Úgyhogy nagyon-nagyon sok munka volt, és nagyon sok ismeretet, illetve nagyon sok tudást szereztem ott. Rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg barátságot és kapcsolatot építettem ki, ami azóta is tart, úgyhogy...
Tovább bővült a network, voltak. De ennek is vége lett egyszer csak.
Ennek is vége lett 2 okból. Az egyik az, hogy elértem egy olyan szintet, ekkor már rengeteg utazgattunk a kedvesen, mert próbáltunk elmenni ide-oda a világban, és ekkor döntöttem el azt, hogy megpróbálom megvalósítani a gyerekkori álmomat, és elmegyek Afrikába, befizetek egy szafarira, vagy legalábbis elmegyek, és megnézem, hogy néz ki az elefánt, illetve az oroszlán.
Nem az állatkertben. Igen.
Nem az állatkertben. És ahogy keresgéltem ilyen utak, illetve utazások után, följött egy weboldal, a Bushwise nevezeti cég reklámozta a Safari vezetői képzését, és az volt a szlogenjük, vagy az volt a hirdetésben, hogy 6 hónap a kiképzés, illetve utána, ha valaki akar, akkor még 6 hónapra ott maradhat Afrikában, és dolgozhat, mint Safari vezető, illetve munkát is tudnak ajánlani. És amikor megnéztem, hogy mennyibe kerül maga a tanfolyam fél évre, illetve egy évre, és ezt összehasonlítottam azokkal az árakkal, amennyiért az ember el tud menni 2-3 hétre Afrikába a Safarira, azt mondtam, hogy hát azt hiszem, hogy nem fogok kifizetni ennyi pénzt 2-3 hétért, akkor inkább elmegyek egy évre Afrikába, vagy tovább. Wow. Mert
ez teljes egyértelmű, hogy Szohóból, Londonból, tehát most megengedhetem magamnak, hogy 2-3 hétre elmegyek Dél-Afrikába, mondjuk megnézem azt a Big Five-ot, vagy Six-et, vagy mennyit. De nem, te elmész Safari, minek is nevezzük ezt?
Safari Guide. Tehát
Safari vadőr, nem tudom. Te Safari Guide-nak elmész, vadőrnek Afrikába. Mit szólt erre a feleséged?
Hála Istennek a kedvesem ugyanolyan, mint én, mi nem korlátozunk egymást abban, hogy a másik mit szeretne csinálni, abszolút szabadságot élvez. Ő is az én irányomból, illetve én is az ő irányából, mi mindkettőnk döntéseit támogatjuk 100%-ba. Tehát ha ő azt mondja, hogy ő ezt szeretné csinálni, akkor én mögött állok, és elfogadom a döntését, és ő is az enyémet. Tehát annyi volt csak a kérdése, hogy mennyi időre megyek, mikor jövök haza, mit fogok csinálni.
Tehát ő nem tartott veled?
Nem. Annyit mondott, hogy majd, hogyha lehet, akkor természetesen kijönne meglátogatni. Úgyhogy 2014-ben elkezdtem intézni a papírokat, és 2015 januárjában, tehát föl is mondtam, és 2015 januárjában elmentem Dél-Afrikába, egy 6 hónapos kiképzés után, ami alatt ugye meg kell szerezni a professzionális vezetői engedély.
És igazából egy hirdetés keltette fel a figyelmedet ebbe az esetbe is, jól értem?
Azt keltette fel a figyelmemet, hogy akkor volt 3-4 ezer font 3 hét a Safari Afrikában, és a 6 hónapos tanfolyam, illetve a 6 hónapos utána lévő munka placement, tehát amikor kihéznek valahol is dolgozhatsz, az körülbelül kétszer annyiba került egy évre, és akkor azt mondtam, hogy én kifizetek ennyi pénzt, akkor nehogy már csak 3 hétre menjek el, akkor érdemesebb elmenni egy évre, mert egy év alatt azért az ember sokkal több mindent tanul, meg több mindent látni.
Hát figyelsz.
És így is volt, hogy elmentem 6 hónapra.
Mesélj, ez valami iszonyat kaland lehetett, hatalmas, nem?
Hát ez valami eszméletlen kaland volt, hogy a Johannesburgba szállt le a repülő, Johannesburgtól 7 óra autóval Hotspruit mellé a Makalele Game Reserve kellős közepébe vittek, ahol a Bushwise-nak állt a tábora, és akkor tulajdonképpen 6 hónapon keresztül ott tanultunk, éltünk, reggel este a területet jártuk, és nyomokat olvastunk, fegyverhasználat, minden, amit el tudsz képzelni, tehát fölkészítettek arra, hogy milyen...
De nyomokat olvastunk, mint ez ilyen gyerekkori álom lehet, nem? Tehát felveszed így azt van, a bizonyos kalapot a fejedre, látom magam így előtt, így és van. Hát ez hihetetlen. De nem ilyen? Te teljesen.
De.
Ez az Ergo zenekar beöltözött ilyen safari is embereknek, úgy képzellek el ilyen helyzetben.
Igen, csak a kalapot különböző.
Különböző volt a kalap.
Így van. És nagyon jól éreztem magam, és a 6 hónap után elég büszke voltam magamra, mert 20-valahány tantályból kell vizsgázni, fegyver, jogosítvány mellette, nyomolvasás, minden, mindez angolul, és így sikerült levizsgáznom, és az egyik magán vad rezervátumba helyeztek el, mint safari vezető, ezek után egy 5-csillagos vadrezervátumban, és ott dolgoztam 6 hónapot, reggel este szafarit vezettem, napközben ugye a vendégeket kellett pesztrálgatni, kiszolgálni, és csodálatos 6 napot.
Mesélj egy-két állati sztorit, kis betekintést, ami nyilván nem tudjuk ezt megélni, mert ez ott kell lenni, de mégis.
Rengeteg kellemes és pár kellemetlen élmény is volt. Azt hiszem, hogy az egyik legmeghatározóbb élmény az volt, amikor büszkék voltunk arra, hogy nálunk nem történt orvadászat, nem lőttek meg orrszarvút az orvadászok, és az egyik reggel találtunk meg az egyik nőstényt a borjával. A nőstényt azt megölték, a borja még élt, úgyhogy nekünk kellett agyon lőni. És ez egy olyan meghatározó élmény volt, amit amit nem tudok kitörölni, és nem is akarok kitörölni az agyamból, mert...
De mi az, amiért nem akarod kitörölni ezt? Tehát mi az, amire emlékeztet téged ez a kemény sztori?
Az emberi gyarlóságra és az emberi kicsinyességre, arra, hogy mindig vannak emberek a világon, akik azt hiszik, hogy egy orszarvú orszarva tulajdonképpen meg tudja gyógyítani a rákot, illetve olyan dolgokat tud végezni, ami be van bizonyítva, hogy nem tud megtörténni, de mégis hisznek benne, és jelenleg is az orszarvú kilójának az ára több, mint mondjuk az arany kilójának az ára. Csak ezért, mert vannak emberek, akik hisznek abba, hogy ez valamilyen csodálatos varázselővel bír, amit én soha nem értettem, és ez miatt...
Jó, de ezt más hallani sztoriba, és más jelen lenni egy ilyen... Hát ez
így van, és ez szomorú, és megélni ezt, és látni ezt számomra egy olyan dolog volt, amit nehéz feldolgozni. Ez mellett rengeteg csodálatos élmény volt, rengeteg, nem tudom, ahol aludtunk, az egy ilyen kis bóma volt, ilyen kis törpökre épített házak, és éjszakánként bejöttek az elefántok, ott ittak a medencéből, és kinéztem az ablakon, és ott járkáltak körülöttünk. Az oroszlánok ordítása az éjszakába, a rengeteg csodálatos természeti jelenség, ami körülvett, ez valami eszméletlen volt, úgyhogy csodálatos 6 hónap volt, és ezek után munkát is ajánlottak, és szerették volna, hogy maradjak a rezervátumba. Így van, tehát az egy éve, amikor lejárt, akkor lejárt a vízumom, és haza kellett jönnöm, de mondták, hogy intézzem el a vízumot, és menjek vissza, és maradjak ott a én rezervon, és dolgozzak. De hosszas hezitálás után úgy döntöttem, hogy nem vállalom el a munkát. Több tényező is szerepet játszott. A lényeg az, hogy visszajöttem Londonba, és visszamentem a mexikói étterembe.
De várjál, még miért a mexikói étteremnél folytatjuk. Milyen volt ott élni? Okay. Tehát az embernek ott Afrikában, nem tudom, a luxus nem feltétlenül ez jut eszembe, mert azt mondtad, 5 csillagos safari, de azért, hogy mondjam, tehát egy egészen más életkörnyezetben, más emberekkel voltál körbevéve.
Persze. Az 5 csillagos safari lodge-ot azt úgy képzeled, hogy ez volt az, amit a turistáknak kínált maga a rezervátum. Tehát csodálatosan felépített szép bómák és épületek és szalmatötős házikok és baldahínos ágy és az összes többi. Viszont élni ott rettenetesen kemény. És azt hiszem, hogy ott jöttem rá, mit jelent az, hogy white privilege, mit jelent az, hogy fehér embernek lenni, még akkor is, hogyha az országnak a 85%-a sötétbőrű és afrikai emberekből áll. Életemben először éltem át olyan pillanatokat, amikor a rasszizmus ezen irány, nyomba irányult, és én éreztem kényelmetlenül magam, hogyha érted, amit mondok.
Hogy fehér vagy?
Így van.
Tehát, a feketék szempontjából, vagy pedig egyszerűen úgy különböztettek meg, hogy te ezt nem kérted?
A feketék néztek rád úgy, hogy na, ez a fehér. Érted? És voltak olyan pillanatok, amikor nem éreztem biztonságban magam, de nem azért, mert fehér-fekete ellentét, hanem azért, mert olyan környéken jártam, ahol még például törzsi dolgok uralkodtak, és azt mondták, hogy ezek olyan törzsek, akik itt élnek, hogy jobb őket nem meglátogatni. Tehát eszméletlen kulturális változatosság, eszméletlen színes világ, csodálatos emberek, rettenetesen barátságosak, de még mindig harmadik világbeli ország. Ez volt az egyik dolog, ami miatt nem mentem vissza. Úgy gondoltam, hogy akkor már 36, nem tudom, valahogy, tehát a 30-as éveim végén voltam, és azt mondtam, hogyha 20 éves lennék, akkor még lenne bennem energia és lendület. Közeledve a 40-hez azért már egy kicsit másképp gondolkodik az ember. Akkor már komolyra fordultak a dolgok a párommal is. Szerettünk volna családot alapítani, szerettem volna megházasodni, és nem éreztem azt, hogy ezt Afrikában szeretném elkezdeni, vagy folytatni. Úgyhogy nehéz elhatározás volt, mert egy gyerekkori álom és egy gyerekkori dolog tulajdonképpen vált valóra. de le kellett mondanom róla, úgyhogy
visszajöttem. Hát ennyi volt, elég mondtam. Volt, de megérted, azért ez egy év, amiről beszélsz. Ez nem igen, egy hét, volt, két hét, azért ez egy év.
Ne, és azóta is tartom a kapcsolatot az emberekkel, ott rengeteg barátom van, úgy néz ki, hogy megyünk vissza, nem soká meglátogatni őket a másik országokba. De a lényeg az, hogy csodálatos volt. Visszajöttem Mexikóba, a mexikói étterembe, elkezdtem dolgozni ismét, ugyanabban a pozícióban folytattam, ahol egy évvel ezelőtt abba hagytam, és ekkor jött egy olyan dolog, ami ismét meghatározó volt, mert a párom azt mondta, hogy figyelj csak, te elmentél Afrikába, itt van egy lehetőség, elmehetnék Fidzsire dolgozni. Úgyhogy, Fidzsire? Ha nem gond, akkor elmegyek Fidzsire, igen.
Hát az sem a szomszéd, atya úristen.
Így van, és akkor a párom azt mondta, hogy jó, akkor ő elmegy Fidzsire gyerekeket tanítani. Én megmondtam, hogy jó, hát akkor menjél nyugodtan, semmi gond nincsen vele.
De hosszú kapcsolat titka a távolság, úgy látom, nálatok is ez bejön.
Így van. És elment Fidzsire, és egy olyan dolog történt Fidzsin, ami valami eszméletlen, és nem tudom, hogy mekkora szerencse, illetve bal szerencse kell hozzá, hogy éppen így legyen, vagy ne így legyen. A lényeg az, hogy a drágám elment február elején Fidzsire, és február 20-án lecsapott Fidzsire a csendes óceán máig mért legerősebb ciklonja, egy ötös kategóriájú ciklon, ami tulajdonképpen ledarált a Fidzsit a térképről, és az a falu, ahol maga a bázis volt, ahol az önkéntesek dolgoztak, illetve a kedvesem is élt akkoriban, akkor volt ott 2 hete, azt az egészet leradírozta a ciklon térképről, ahogy keresztül ment a szigeten. Hát úgy kell, hogy 300, több mint 300 km per órás szelet mértek. Tehát szökő ár jött utána. Úgyhogy tulajdonképpen mindent vitt, ami a szigeten volt. Szerencsére a táborban élőknek nagy baja nem lett, ez emlékszem szombaton történt, hétfőig nem hallottam a kedvesem csajról, úgyhogy tiszta ideg voltam, végül is utána hallottam róla, a család is megnyugodott, és amikor arról volt szó, amikor a tábor vezető azt mondta, hogy oké, a tábor és minden megsemmisült, amink volt, úgyhogy el kell dönteni, mit csinálunk, akkor a kedvesem úgy döntött, hogy ő nem jön haza, hanem ott marad, és segít az embereknek a talpraállásban. Így van, úgyhogy kimaradt 3 hónapot, és a UNICEF-fel, meg a Vöröskereszttel, meg a Vodafone-nal, illetve az összes olyan szervezettel, akik ott Fidzsin akkor éppen léteztek, együtt dolgozott az önkéntes csoport, de azt hiszem 4 vagy 5 maradtak ott, és járták a falukat, segélyeket osztottak, tanították az emberek kezet mosni, vécéket építettek, tudod, azok az alapvető dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy a tifusz, a kolera, meg az összes terület ne legyen fertőzés. Így van. És
milyen nemes munka, azt a mindenit. Tehát azért
nagyon büszkés vagyok rá, mikor vége lett a programjának, valamikor áprilisban, úgy tudom, hogy kimegyek hozzá, és meglátogatom, és megnézem, hogy mi történt. És kiutaztam hozzá Fidzsire, és 2 hetet töltöttem ott velem, és 2 hét alatt találkoztam a tábor vezetőjével, találkoztam az emberekkel, találkoztam a falusiakkal, és rendesen szíven ütött, amit láttam, mert a szegény embereket sújtotta egy olyan dolog, amiről ők nem tehetnek, és tulajdonképpen amikor semmit nincs, és még azt is elveszik tőled, akkor jössz rá igazán, hogy te itt a nyugati világban mennyire szerencsés vagy, hogy olyan életet élhetsz, amilyet élsz.
Az egész világképet.
3 percen később jön a busz, aha, miközben a világ másik felén emberek élete megytünk. Hát több mint 300 000 ember lakhatása semmisült meg ilyesmi. Tehát hatalmas csapás volt az a gazdaságnak, illetve Fidzsinek, és visszajöttünk Londonba együtt, de őt is annyira szíven ütötte a dolog, meg engem is, hogy folyamatosan gondolkoztunk azon, hogy vissza kéne menni, és segíteni kéne valahogyan, és folyamatosan levelezgettünk a tábor vezetőjével, és szeptemberben írt Michel, aki a tábor vezetője, egy angol hölgy, hogy most már sikerült annyira talpra állítani, meg elindítani a tábort újra, hogy újra lehet élni a faluban, viszont új programokat szeretne beindítani, amihez arra gondolt, hogy Henny is, meg én is visszamehetnénk és segíthetnénk neki. El is mentünk mindketten Fidzsire, újra felmondtam a munkát.
A mexikói étterembe.
Ne, akkor már váltottam, és elmentem az Ivy-hoz, ami egy másik híres étterem lent itt.
Igen.
És akkor már főszakácsként dolgoztam, tehát ennyi volt a konyha, de azt mondtam, hogy nekem annyira fontos az, hogy segítsek azokon az embereken, hogy fölmondtam, és azt mondtam, hogy elmegyek Fidzsire, és segítek az embereknek. Szerencsére a vezetőség olyan volt, akik megértették, hogy mi az üzenete a dolognak, nem csak meg akarok szökni munka elől, hanem tényleg.
Hát ismertek is téged, ez azt mutatja.
Így van, tényleg segíteni szeretnék, úgyhogy elmentünk vissza Fidzsire, és a kedvesem tulajdonképpen a gyerekekkel foglalkozott, és minden olyan dologgal, amit a táborvezető rábírt, én nekem pedig az volt a feladatom, hogy állítsak össze egy olyan programot, ami egy csemetekert létesítése a falun belül, és ezt a csemetekertet után úgy tudják üzemeltetni a faluban, hogy a palánták, azért a csemetéket később a saját általunk létrehozott konyhakertekbe ki tudjuk ültetni, és ilyen kis gazdaságot.
Kapcsolódik minden össze, nem itt a
lényeg? Így van.
Tehát ez olyan, mint összeállt volna az egész.
Látod, az agrárság is bejött a dologba.
Agrár is, ételek is, segítség is. Milyen érdekes az élet, nem?
Úgyhogy egy olyan fantasztikus programot sikerült a végére összehoznunk, hogy létrehoztunk a csemetekertet, 20-valahány konyhakertet üzemeltettünk már a faluba.
De jó.
És mielőtt eljöttem, akkor már két előadást tartottunk a helyi asszonyoknak az egészséges életről,
a vitaminokról,
hogyan kell egészségesen főzni, meg ilyesmi. Úgyhogy itt csodálatos élményekkel és csodálatos emberekkel találkoztam, és azt hiszem, hogy Fidzsi az annyira szívünkhöz nőtt tulajdonképpen, hogy kitörölhetetlen. Azt hiszem, hogy náluk kedvesebb ember a világon sehol nem találkoztam, meg pedig jártam egy pár helyen, de amikor vezetsz az úton, és a gyerekek bekiabálnak a lassan guruló autón, hogy szia, hogy vagy, bula, meg az összes többi esetben valami eszméletlen. Úgyhogy csodálatos.
Amellett, hogy milyen szegények, amellett, hogy élnek, amellett, hogy mi az, ami hatott rájuk ugye ezáltal, amiket említettél, az élet szeretet, amit mondasz meg, ugye
az élet szeretete számukra a legfontosabb. Az élet szeretete, a család szeretete és az, hogy együtt legyenek. Én nem találkoztam olyan néppel még, ahol a pénz ennyire másodlagos lenne. A faluban szinte nem volt pénzforgalom emberek között. Egymáshoz mentek, egymásnak segítettek, együtt főztek, együtt táncoltak, együtt énekeltek, és csodálatos életet éltek.
Hatalmas. Hát ez rengeteget építhetett akkor az a bennetek, vagy belőle.
Bennem, számomra is, meg a párom számára is lelki támaszt adott az, ahogyan élnek, és rengeteg dolgot próbálunk meg azóta is átültetni a saját életünkbe, abból a gondolkodásmódból, ahogy ott az emberek kezelik.
Tehát azért változik az ember kicsi, azért.
Változik, és én is észreveszem magamon, hogy rengeteg olyan dolgot használok még most is, meg próbálok úgy gondolkozni, ahogy akkor gondolkoztam, mert az a világ valahogy többet ad lelkileg az embernek, mint ez a rohanó világ, amiben élünk.
Már pedig ott van Londonban most is, tehát az is...
Így van. Ez a sztori is ugyanúgy végződik, mint az összes többi.
És hazajöttél Londonban, az Ivy-ba visszamentél.
És visszajöttem Londonban. Így van, és visszamentem az Ivy-ba főszakácsnak, és nem bántam meg, imádom az Ivy-t most is. Csodálatos élmény volt, rengeteget tanultam. A Marley Boney éttermet vezettem, azután átkerültem a Black Heath étterembe. Úgyhogy rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg barátot szereztem itt is. Majd nem sokkal később, tavaly történt, tehát azt hiszem 3 évet volt az Ivy-nál, amikor megkerestek, hogy ha van kedve, akkor menjek el a Heródzba dolgozni, ami ugye a nagyon híres. Abba a Heródzba, igen, menjek el dolgozni. Amiben kávézóktól a nagy éttermekig mindenféle kínálat van, de engem nem oda kerestek meg, hanem azt volt a feladat, hogy a Heródz tetején lévő személyzeti mondhatjuk így, hogy kantinnak a vezetését vállaljam el, ami egy hatalmas és összetett falat, és 4 étteremből áll az a rész, ahol a személyzetet etetik, és senki nem gondolna, de Heróznak 5000 alkalmazottja van, ami a karácsonyi szezonban...
5000 ember dolgozik ott?
Hát ez így van. Ami a karácsonyi szezonban fölmegy 7-8000 emberre. Úgyhogy napi szinten több ezer ember etetés volt a feladat, és van a... Hát úgy képzel, hogy a Heróz teteje maga az, ahol a személyzetet...
Ez friss dolog. Jó értem, ez tavalyi év vége?
Ez tavalyi, így van, ez tavalyi dolog. Van benne egy olasz, egy amerikai, egy pán-ázsiai, meg illetve egy mexikai, tehát nem? Egy angol.
Nincs mexikai.
Az nincsen.
De szépen körbeért volna neked az teljes kultúra.
Így van benne 4 étterem, van benne több kávézó, és rengeteg kell, hogy le tudnak ülni az emberek, és azt mondták, hogy van kedvem, akkor vállaljam el ennek az egységnek a vezetését, ami hatalmas nagy feladat, mert már csak a volumen miatt is, amennyi ember ki kell szolgálni, illetve a menü összeállítás is, ugye 4 konyhának a menüjét kell összeállítani.
Tehát te most is ott vagy, jól értem, akkor Herodsnak?
Nem, már nem vagyok ott.
Hoppá! Miért is gondolnám, hogy ott. Megállapodunk egy pillanatnál valahol?
Nem állapodtunk meg. Mindjárt is mondom, hogy miért, úgyhogy lassan végét is ér a sztorim, mert mindjárt itt vagyunk a mai napnál.
Igen. Hát, hogy jöttünk-e február 28-án? Igen.
Így van. Ez nagyon friss. Tulajdonképpen 3 hónapot dolgoztam ott, és ugye Angliában a 3 hónap az a standard próbaidő, és a 3 hónap, amikor elérkezett a próbaidőnek a vége, akkor a vezetőség megkérdezte, hogy mit gondolok 3 hónap után, megújíthatjuk a szerződést, megkaphatunk a végleges szerződést, ők szeretnék, hogy maradjak. Én pedig azt mondtam, hogy én nem szeretnék maradni, illetve én nem gondolom úgy, hogy szeretnék maradni, még akkor is, hogyha a csomag, amit kínálnak, kecsegtető, mert rájöttem, hogy ez a kantinos kiszolgálás nem az, amit én szeretnék, ahol tulajdonképpen nem a minőségre, hanem a mennyiségre.
Erre akartam is kérdezni, de közben megválaszoltam.
És így van, és úgy éreztem, hogy a kihívás, amit ebbe az étteremben kapok, az nem az, amit keresek. És tulajdonképpen azt mondtam nekik, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam, de szeretnék valami mást csinálni, mert én nem ezt a fajta konyhát képviselem, vagy nem ebben
érthető,
látom.
Érthető, abszolút.
Amit meg tudom valósítani magam. És végeztem a Heróznál, nem telt el sok idő, és eljöttem arra a helyre, ahol most is dolgozok. Ez szintén főszakácsi állás, egy hatalmas nagy cég, ahol akiknek van szállodájuk, éttermük, kocsmáik, az ország minden részében, és az egyik egységüket fogom vezetni, amit még nem, azért nem mondom, hogy hol, megmondom őszintén, na, mert még magam sem tudom, hogy hol. Tehát na, ez annyira
az
friss,
él,
hogy...
Az még élő. Aha.
Így van. Tehát annyira nem tudom, hogy hol, hogy most fog letelni majd jövő héten a 4 vagy 5 hetes ez a tréning periód, ami a főszakácsoknak van. Tehát most dolgozom az egyik éttermükben, dolgozom együtt az egyik főszakáccsal, aki azt az éttermet vezeti, és... Elvileg jövő héten vagy a következő héten fogok megkapni a végleges helyet, amit én fogok vezetni, de hogy hol lesz és mikor lesz, vagy merre lesz Londonban, azt meg nem tudom. Úgyhogy kaland az élet,
igen.
Állok elébe és várom, hogy mi lesz.
Mik a tervek? Vannak-e közelvő jövőben? Tehát hogy látod? Vagy igazából most ez az, ami el kell, hogy döljön, hogy hol leszel, és aztán majd meglátjuk?
Tervek, rengeteg tervem van. Rengeteg terem van. Ez, hogy hova fogok kerülni, ez ki fog kerülni hamarosan. Igen. Ezen kívül próbálom behozni a mézes hetek lemaradását a párommal, mert az még nem történt meg, úgyhogy úgy tervezzük, hogy az idei évben elmegyünk egy hosszabb útra valahová, amit még nem döntöttünk el, hogy hová, de biztos, hogy kalandosnak ígérkezik, mert több ötlet is van. Uh-huh. Ezen kívül van egy nagyon nagy terv, amit nemrég találtunk. Peru, Bolívia, Chile, országokban összekötöttek 17 nemzeti parkot egy 1700 mérföldes ösvénnyel, és tulajdonképpen ez egy 6 hónapos kis túra, és bejárhat 16 vagy 17 nemzeti parkot, úgyhogy ez nagyon kecsegtetően hangzik. Amin elgondolkoztunk, illetve most tervezünk egy Namíbia, Botswana, Zimbabwe útvonalat, ami szóba jöhet.
Hát ez sem az országos kék túra, tehát azért...
Nem. Szeretnénk visszamenni Fidzsire, Tongára. Nem tudom, annyi minden van a fejünkben, amit szeretnénk megvalósítani, de ezek, ne úgy kezdve, ezek nagy zúlások, vagy valamit. Mi csak imádunk
utazni. Eszembe se jut. Nekem eszembe se jutott. Mert abban látszik, amit eddig csináltatok, vagy csináltál, azért ezek mögött mindig ott volt az emberi kapcsolat, ott volt a munka, ott volt a segítség. Kaland is ott volt, nem erről beszélek, csak ennek sokkal több aspektusa van annál, mint az, hogy elmész, és ott lógattad a lábad bármelyik helyen. Annak is megvan az ideje, helye.
Megvan az ideje és helye, de sosem, nem tudom, én sosem gondoltam úgy, amikor szabadságra mentem, hogy most csak leülök a tengerparton, sem csinálok semmit. Én imádok adni, szeretek részt venni dolgokban, szeretek emberekkel találkozni, és szeretek új dolgokat megismerni. A világ pedig itt van előttünk. Londonban élni az egyik legjobb dolog. London kinyitja a világot a számodra. Repülő megy a világ minden pontjára, és a világ minden pontjáról érkeznek ide emberek, akik itt laknak, és találkozhatsz velük napi szinten.
Úgyhogy, igen, te döntöd el, hogy odafigyelsz rájuk.
Így van, nem kell bezárkodni, nem kell becsukni az ajtót a kis lakásba, és azt mondani, hogy jó, oké, akkor hónap is munka. Nem, kell menni, ismerkedj emberekkel. Én nekem annyi ismerősöm van, én úgy ennek örülök a legjobban. Nincs világon olyan hely, ahol ne hívnék fel valakit, és azt mondanám, hogy figyelj, hogy vagytok most épp Brazíliában, vagy Argentinában, vagy éppen Új-Zélandon. Imádom. És ennek élünk. A másik a környezetvédelem, aminek mindketten párommal elszánt harcosai vagyunk. Olyan boltokba vásárolunk csak, ahol nincsenek műanyagok. Hál' Istennek Londonban egyre több ilyen bolt van, ahol te viszed magadnak az üveget, lemérik, és akkor beletöltik neked a lisztet, a mézet, a cukrot, a rist, a lencsét, az összes többit. És ahogy jártuk a világot, és láttunk dolgokat, ha csak Indonéziát említem, vagy Balit, vagy Indiát, az a szemét, az a rettenetes szörnyűség, amit az ember tesz a természettel, az annyira a szemében van az embernek. Amit te nem veszel itt észre, mert úszol akár, megiszed a műanyag üveget, és bedobod a szemetesbe, de viszont ott van a szemed előtt. Számomra ezek annyira fontos a dolgok, amikért érdemes élni, és próbálok akármerre menni is ezeket szem előtt tartani, és úgy élni, hogy ezekben valamennyire segíteni tudjak.
Igen, nekem a te példád is azt mutatja, hogy látni kell, nyitottnak kell lenni, és tenni kell. Tehát ezek talán ez így együtt kell, hogy járjon, mert igazából a magunk életével tudjuk kezdeni. Tehát ott, hogy mi mit csinálunk, hogyan hozzá. És tudom, ez lehet egy elcsépelt dolog, ez a magad cselekedj. Ugyanakkor, aki világot lát, és sok országban, és London nyilván világ egyik központja, de azért Fidzsi is más, Johannesburg is más, és így tovább mehetünk. Azért ezek elég nagy, nagyobb szegletei, mint a Barcs Makó úri háromszögnek. Tehát egy kicsikét nagyobb szöglet, vagy háromszög ez ilyen szempontból.
Tökéletesen igazad van, és tudod mit, soha nem bántam meg, hogy ennyit utaztam Magyarországon. Emlékszem, ez csak most jutott eszembe, de drága édesanyám, emlékszem, mikor egyszer mesélte, hogy ültem az ölébe, és ugráltam, és azt mondta anyu, hogy ez a gyerek soha nem fog itthon maradni, ez örök mozgó lesz. És ez most így beugrott, hogy tényleg, még édesanyám is ezt mondta, de ez így van, tehát 14 évesen én elmentem Barcsra, és ezután nem is kerültem vissza úriba tulajdonképpen.
Igaza volt anyukádnak. És ez a kör még azért nem zárult be, majd folytatjuk, nem tudom, néhány év múlva, mert én nekem rengeteget is érdekes volt ez a sztori, és örülök, hogy megosztottad velünk. Úgyhogy én köszönöm is neked.
Nagyon szívesen.
A további, igazából csak annyit kívánok neked, hogy maradj olyan, amilyen vagy. Csak itt.
Ez így lesz, köszönöm szépen, és ez így lesz, tehát Nem fogok a fenekemen ülni, az élet megy tovább, és az életet úgy kell élni, hogy boldogok legyünk benne, nem el sem vedünk el.
Abszolút. Köszönöm szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!